Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 188. dicséretünket énekeljük el. A 188. dicséretet, ami így kezdődik, e pünkösd ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 377. énekünket lapozzuk fel, a 377. dicséretünket, és énekeljük el mind három versével. Az első verse így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy szent lelkedet küldted, hogy általa velünk legyél. Köszönjük néked, hogy elküldted pünköstkor ígéretet szerint a tanítványokhoz őt, és elküldöd őt hozzánk is. Sőt, köszönjük, hogy ha már nem csak köztünk van, hanem ha szívünkben lakozik, és veled összeköt bennünket. Köszönjük néked, hogy ahogy énekeltük is, szent lelked adott nekünk hitet, és azt növeli bennünk, és segít, hogy végig kitarthassunk abban az egész földi életünkben, míg nem égi látással lesz majd hitünk. Köszönjük te néked, hogy lelked által munkálkodsz azon, hogy életünk egyre jobban hasonlítson a te életedhez, megszentelődjünk, kiábrázolódjál bennünk. Köszönjük, hogy a te lelked által gyújtasz a szívünkben forró buzgóságot, vagyis forró szeretetet magad iránt, és embertársaink iránt, és lelki testvéreink iránt is. Kérünk téged, hogy szent lelked által, Úrunk, ma is munkálkodj a szívünkben, lelkünkben, ezen az Isten tiszteleten. És formálj bennünket, alakíts minket, hogy olyanok legyünk, akikben viszont láthatod önmagadat. A te szeretetedet, a te szentségedet, a te igazságodat, a te jóságodat, hűségedet, önmagadat. Kérünk téged arra, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és ne csak a miénket, hanem egyházunkban, ebben az országban, ebben a világban, mindazokat a helyeket, ahol összejönnek, hogy tereát figyeljenek, téged hallgassanak, legyen ott is a te áldásod, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, Istennek ígéjét olvassuk. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, a korintusi gyülekezethez írt második levél 6. részéből, a 4. verstől a 10. versig. Leülve hallgassuk meg ezt az ige szakaszt. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, a 6. rész 4. versétől a 10. versig ezt olvassuk. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, böjtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szent lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretek, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mindennel bírók. Kedves testvérek! Tegnap azt láttuk az írás alapján, hogy a Szentlélek elindítja a missziót, a keresztény missziót, és vezérli is azt a küldetést, és ugyanakkor pedig az erejét adja annak a küldetésnek. Azt vettem, hogy ma egy példát hozzak a testvérek elé mindenre, és emlékezzünk meg a legnagyobb misszionáriusról, akit így szoktunk nevezni, Pál apostolról. Valójában tényleg ő volt a legnagyobb misszionárius a történelem folyamán, de ezt ő biztos elutasította volna magától, és azt mondta volna, hogy hát lehet, hogy annak neveztek, de én csak kegyelemből vagyok az. Én csak kegyelemből vagyok az, és nem engem kell csodálni, hanem azt a kegyelmes urat, aki engem ilyen misszionáriussá formált, és képesített erre. Pál életét elénk adja az apostolok cselekedeteiről írt könyvben Lukács, és részben megismerhetjük azt az ő leveleiből is. Hát itt most nem kívánok részletesebben beszélni Pál apostol életútjáról, csak megjegyzem, hogy a missziói útja során körülbelül 60 ezer kilométert tett meg, nem autóval, meg nem repülővel, hanem gyalogosan. Azt minden esetre, akik valamennyire ismerjük az ő élettörténetét a történelmi forrásokból, azt minden esetre megállapíthatjuk, hogy ő, mintha valami mindig vitte volna előre, mintha valami űzte, hajtotta volna őt előre a misszióban. Elgondolkozzunk most arról, hogy mi volt ez a valami, ami őt mindig vitte előre, ami a misszióra sarkalta őt, ami motiválta, ahogy ma szokták mondani. Nos, a megnyilvánulásaiból több motiváló erő bontakozik ki előttünk, ezeket most szétszedjük, egy kicsit elkülönítjük egymástól, de aztán utána újra össze kell raknunk, mert ezek valahogy úgy egybe fonódnak az ő lelkében, az ő szívében. Az első motiváló erő bizonyára maga a Szentlélek volt, a második az Istennek a szeretete, és a harmadik az embertársainak a szeretete. Nézzük meg ezt a hármat hosszabban, rövidebben. Először is lássuk, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodott ebben az emberben. A Damaszkuszba vezető úton zajlott le az a híres jelenet, amikor Saul rabbinak, aki a damaszkuszi keresztjének ellen tört, fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, megjelent a dicsőséges Jézus Krisztus. És megkérdezte, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Kicsoda vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. E találkozás után Saul megvakult, úgy vezették be a városba. 3 napig nem látott, nem is evett és nem is ivott. E 3 nap alatt azonban a ráborult sötétségben át kellett értékelnie az egész addigi életét. Igen, testvérek, nem egy-két tettét kellett neki átértékelni. Na, ezt és ezt rosszul csináltam az életemben, hát majd legközelebb jobban csinálom. Nem, hanem az egész életét kellett neki átértékelni. Tudnélik abból a szempontból, hogy milyen viszonyban áll ő ezzel a Jézus Krisztussal, aki dicsőségben megjelen neki. Átgondolta ezt a viszonyt, és megértette, hogy nem lehet tovább ennek a Jézusnak az ellensége, hanem Jézus mellé kell állnia. Mert az a Jézus tényleg az, akinek magát is mondta, meg akinek mondták azok a keresztények, akiket eddig Saulus üldözött, ő Jézus, a Krisztus, a Messiás. Ő az Isten fia. Az apostol egyszer csak elkezd imádkozni ehhez a Jézushoz. Minden bizonnyal bocsánatot kért az addigi hitetlenségért, vele szemben tanúsított ellenségeskedésért, a kegyetlenkedéseért, a gyűlöletéért, az egész magatartásáért, és elhatározta azt, és kifejezte ezt ebben az imádságban, hogy mostantól nem így akar élni, hanem mint Jézusnak a követője, mint Jézusnak a barátja. Bizonyára hálát adott azért, hogy ez a dicsőséges Jézus őt, aki, mondom, fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, mint egy ilyen vadállat, amelyik a zsákmányát hajtja éppen, ilyen szavakat használott a Lukács evangélista, hogy őt ez a Jézus nem megölte, nem megsemmisítette, nem a kárhozatra vetette, hanem éppen ellenkezőleg maga mellé állította. Ezért bizonyára hálát adott. Lényeg az, testvérek, hogy ez a Saulus ott a ráborult sötétségben, meg az éhségben és a szomjúságban, ami ottan őt kínoszta, ebben a helyzetben eljutott odáig, hogy az addigi életét hogy így mondjam, tökéletesen lezárta, és egy egészen új életet kívánt elkezdeni. Vagyis egy gyökeres fordulat állt be az életében Jézus miatt, aki megjelen neki. Eddig ellene volt, most mellé állt. Ez az ember újonnan született, bibliai kifejezéssel, vagy megtért. Megtért. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden, mert a Jézussal való viszonyában, és a Jézussal való viszony által az Istennel való viszonyában gyökeres fordulat állt be. Amikor ez megtörténik, testvérek, olvassuk a Bibliában, hogy Isten szól egy damaszkuszi keresztjénnek, bizonyos Anániásnak, azt mondja az Úr neki, hogy menjél el az Egyenes utcába, ott megtalálod ezt a Saulust, most éppen imádkozik. És tedd ezt és ezt vele. Anániás elmegy, némi kis vonakodás után, elmegy Saulushoz, és azt mondja neki, testvérem Saul, nem, aki azért jöttél ide, hogy minket elintézzél, testvérem Saul. Az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelen neked az úton, ahogy jöttél, hogy újra láss, és beteljes egy szent lélekkel. És beteljes egy szent lélekkel. És olvassuk a Bibliában, hogy azonnal, mint egy pikkelyek estek le szeméről, és mindjárt visszanyerte látását, felkelt, megkeresztelkedett, és miután evett, megerősödött, és néhány napig a damaszkuszi tanítványokkal volt, és ez a szent lélekkel beteljesedett ember, ez a fontos, azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten fia. Azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, nem egyben, többen is, hogy Jézus az Istennek a fia. Vagyis, amikor Saulus vette a Szentlélek ajándékát, akkor a Szentlélek által ő is bevonatott a misszionáriusnak a seregébe, de nem csak abba, bevonatott Istennek a missziójába, Istennek a mentő akciójába, ami által a bűnösöket kimenti ebből a világból, és az ő gyermekeivé téve őket, létrehozza belőlük az egyházat, az új égnek és az új földnek az emberiségét. Kedves testvérek, így történik velünk is. Hogyha megyünk az úton, mármint hogy az életünknek az útján, egyszer csak valahogy Jézus szembe jön velünk, és egyszer csak fölragyog előttünk Jézus. És az ő világosságába, ahogy az ige által ránk ragyog, a megfeszített és feltámadott Krisztus, hogy ránk ragyog, egyszer csak felismerjük, hogy milyen nyomorult emberek vagyunk mi. Milyen bűnös emberek vagyunk, milyen tisztátalanok vagyunk, milyen borzasztó hitetlenség volt bennünk eddig ő iránta. Fölismerjük azt, hogy ez így nem mehet tovább. Nekünk nem ellene kell lenni, hanem mellette kell állnunk. Jézus mellett kell elkötelezni magunkat, elfogadva, hogy ő meghalt értük és feltámadt, hogy bűnbocsánatot szerzett nekünk, elfogadva őt, elfogadva bocsánatát, a kegyelmét, mellette kell elkötelezni magunkat. És mihelyest ezt imádságban megtesszük, testvérek, a Szentlélek ajándékát mi is megkapjuk. Mi is megkapjuk. A Biblia nem tud arról, amiről annak idején egyébként a rabbik beszéltek, akik azt tanították, hogy a szent lelket a jó cselekedetekkel lehet kiérdemelni, és a jó emberek megkapják a szent lelket. Nem. Akik a Krisztus előtt meghódolnak, föladva az addigi ellenségeskedésüket, vagy közönyüket Jézussal szembe. Azok az emberek megkapják a Szentlélek ajándékát, és ha megkapjuk, testvérek, ma is, akkor a Szentlélek minket is bekapcsol mindjárt az Isten missziójába. Betagol minket abba a misszionáriusi seregbe, amelyikben Pál apostol is ott volt előttünk. És ránk is, ránk bízza azt, hogy beszélj a Krisztusról, a szavaiddal, az életeddel. Hirdesd a Krisztust, mutass rá az életeddel arra valakire, akire az emberiségnek a legnagyobb szüksége van. És nem csak az emberiségnek, a férjednek, a feleségednek, a gyerekeidnek, a munkatársaidnak, a gyülekezeti tagoknak, akik odajönnek, vagy akikkel ott ismered egymást. Testvérek, az Úr lelke egyszerűen nem hagy minket, ahogy tegnap is elmondtam, nem hagy minket egy ilyen néma, visszahúzódó, passzív, állapotban, hogy mi aztán senkinek egy árva mukkot nem. Nem, egyszerűen aki úgy gondolja, vagy úgy látja maga életéből is, hogy én Jézusról nem beszélek senkinek, mert úgymond az magánügy, az az ember nem kapta a Szentlélek ajándékát, vagy pedig annyira ellene van a Szentléleknek, amennyire nem szabadna neki ellene lenni. Mert azt mondja az írás, hogy a lélek munkáját ne oltsátok meg magatokba. Lehet, hogy valaki kapta a Szentlélek ajándékát, mert Jézus elfogadta, és Jézus mellé odaáll, de nem engedi, hogy a lélek őt megmozdítsa, és Krisztusról beszéltesse. Ez ellene áll a léleknek. Vagy pedig, újra mondom, ha valaki annyira nagy némaságba burkolózik, meg annyira csöndbe van, hogy már csöndebben már nem is lehetne, akkor lehet, hogy nem is vette a Szentlélek ajándékát. Aki vette a lélek ajándékát, testvérek, az egyszerűen nem tud hallgatni, nem tud néma lenni, nem tud csöndbe maradni. Annak beszélni kell arról a Jézusról, mert a lélek erre ösztökéli őt. Általad is meg kell dicsülnie a Krisztusnak, általad is föl kell emeltetnie a Krisztusnak, a megváltónak, az Isten fiának, az üdvözítőnek. Testvérek, ha nem vettétek a Krisztus lelkét, akkor vehetitek, de csak úgy, ha megtértek a Krisztushoz. Akkor kapjátok az őle, és ösztönözni fog a misszióra. Ha pedig vettétek, ne álljatok ellen annak a csendes és szelíd munkának, amit a szívetekben és a lelketekben, úgy az enyémben is végez. Ha bátran vállaljátok a Krisztust ebben a világban. Tehát a lélek az, aki belülről ösztökéli ezt a Pált is, hogy megtegye azt a bizonyos 60 ezer kilométert tűzön, vízen, megkövezéseken, mit tudom én, tengeri viharokon, meg mindenféle nyomorúságon, nélkülözésen keresztül is. És a lélek minket is erre ösztönöz. De ha kicsit tovább lépünk, testvérek, akkor lássuk meg, hogy ez a Pál nem csak a lélek munkája nyomán lelkesítette, tette erre a szolgálatra, hanem az Isten szeretete is ott munkált ennek az embernek a szívébe. Szerette az Istent ez a Pál apostol. A Szent Háromság Istent szerette, az Atyát, aki elküldte a Fiút, és a Fiút, aki elküldte a lelket. Szerette a Szent Háromságot, testvérek. Miért? Azért, mert Pál megértette, ez a leveleiből egyértelműen kiderül, hogy egyre jobban megértette, hogy a Szent Háromság szerette őt, és szereti őt valami feltétlen, örök szeretettel. Hiszen ezért küldte el az Atya Isten a Fiút erre a földről, hogy ő megváltson engem. És azért jelent meg nekem Jézus, mert érzékeltetni akarta velem, hogy szeret engem. És azért jelent meg olyan kegyelmesen, mert érzékeltetni akarta, hogy szeret engem. És adta nekem az ő lelkét, magával szoros közösségre vont, mert szeretett engem. Újra meg újra jön a leveleiben ez a megjegyzés, akár a Galata levélben, vagy a Római levélben, hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, az én szívembe is. Szeret engem ez a Szent Háromság Isten. Végtelenül szeret engem, aki milyen ember voltam. Ott álltam, és egyet értettem az István vértanú kivégzőivel. Őriztem a gyilkosoknak a ruháját. És bólogattam, így kell csinálni. Le kell dobni arról a magas szikláról, hát ha eltölik a gerince. Aztán rá kell dobálni azokat a nagy köveket, amiket igazán nem is tudott egy ember megemelni, hanem legalább kettőnek kellett megemelni. Igen, láttam én, hogy imádkozik, hogy olyan az arca, mint egy angyalé, de az volt bennem, hogy meg kell halnia. Öldökléstől, fenyegetéstől lihegtem a Krisztus hívei ellen. És rángattam ki őket a házaikból, és elfogtam őket, és vittem őket a nagy tanács elé, Jeruzsálembe, hogy ítéljék el őket, mint a vallásnak a megrontóit, mint Isten káromlókat. Ki tudja, még hány embert köveztek meg. Vagy ezt és ezt, Pál tudta, hogy ő ki volt, mi volt. Hogy mit követette Jézus tanítványai ellen, és azok által Jézus ellen, maga ellen. És mégis szeretett engem. Mégis szeretett engem. Ez a szeretet, testvérek, ami megnyilvánult Pál előtt a keresztben, de az egész Istennek a hozzávaló viszonyulásában ez lenyűgözte ezt az apostolt, megragadt ennek az embernek a szívét, és arra sarkalt, hogy viszont szeresse az Istent. És mit mond Jézus az Isten szeretetéről? Azt, hogy az az Istennek a szeretete, vagy az ő szeretete, ha megtartjuk az ő parancsolatait. És mi az Isten parancsolata? Mi a Jézus parancsolata? Az, hogy menjetek el és tegyetek tanúságot. Pál betartotta a parancsot. elindult és végezte Krisztusnak, Istennek a hirdetését. Miért? Mert szerette ezt az Istent. Szívből szerette az őt előbb szerető és kegyelmesen szerető Istent. Ezért cselekszi az Isten parancsát. Mert hogy Pál komolyan vette az Isten parancsát, az világos, testvérek. Világos például abból, ahogy önmagát nevezi ez az ember. Sokszor használja például ezt a szót, hogy ő sáfár. Sáfár vagyok. Olyan rabszolga, mert a sáfár abban az időben rabszolga volt, akit bizalmi állásba helyezett a gazdája, és rábízta a vagyonát. Pál úgy látta magát, mint egy Isten rabszolgája, akire Isten egy nagy kincset bízott, tudnélik a Krisztus evangéliumát, és nekem ezt a kincset, ezt kezelnem kell. És hogy kezelem? Úgy, hogy hirdetem mindenkinek. Mindenkinek kiosztom. Atyámnak ezt a javát, ezt a kincsét. De a sáfár, testvérek, ne felejtsük el, az egy olyan valaki, akinek parancsot adtak, hogy ezt csináld. Pál tudta, én sáfár, parancsot kaptam, teljesítem, mert szeretem a gazdámat. Aztán más helyen hírnöknek mondja magát. Hírnöknek, kérüksznek. A kérüksz abban az időben olyan kikiáltó volt, akire rábíztak egy üzenetet, menj el, és ezt hirdest ki, nem mást hirdessél. Lehet, hogy nem értesz vele egyet, de akkor ezt hirdest ki. Pál azt mondja, hogy én is egy kérüksz vagyok, akire rábízatott egy üzenet. Aki megbízott engem, azt én szeretem, és ezért kihirdetem az üzenetet, amit parancsba kaptam. Egy másik helyen követnek nevezi magát. Követnek. Aki mögött megint csak ott áll egy uralkodó, aki kiküldi a követet, akinek teljhatalmú képviselője a követ, de a követ nem a király. Ő csak egy szolga, egy megbízott, akire rábíznak valamit, és képvisel. Én egy követ vagyok. A seregek urának követe vagyok, Krisztusnak a követe vagyok. Parancsot teljesítek. Pál komolyan vette az Istennek a misszióra vonatkozó, a Krisztus evangéliumának a életre vonatkozó parancsát, testvérek. De miért? Mert szerette az Urat, aki mögötte állt. Hogyha mi megtapasztaltuk hitáltal az Istennek irántunk való szeretetét, ha ez kitöltetett a mi szívünkbe, mert megértettük a keresztre nézve, amit itt a úrvacsora is ábrázol, hogy az Isten hogy szeretett minket, hogy az legdrágább kincsét odaadta érettünk, ráruházta a mi bűneinket, és az ő áldozatáért nekünk meg kegyelmet ad, megment a kárhozattól, és üdvösséget ad, ő érte. Szeretett minket. Ha ezt a szeretetet hitáltal elfogadjuk, testvérek, akkor onnantól kezdve mi is elkezdjük majd viszont szeretni az Istent. Az Atyát is, a Fiút is, és a Szent Lelket is. Szeretni fogjuk, és nézzük akkor mi is magunkat úgy, hogy hát én is csak mi vagyok, egy szolga vagyok, akinek parancs adatott. Legyek sáfár, legyek hírnök, legyek követ. Parancsot teljesítek, amikor Jézusról beszélek, de azért, mert szeretem azt, aki a parancsot adta nekem. Miért szeretem? Mert előbb szeretett engem. Testvérek, ha valaki végzi a missziót ma is, végezze azért, mert szerette őt az Isten, és ő szereti az Istent. És hogyha pedig valaki nem végzi a missziót, testvérek, nem azért nem végzi a missziót, mert az Isten szerelmét még hitáltal nem fogadta a szívébe? Mert az Isten szerelme még nem töltetett ki a szívedbe, és ezért úgy érzed, hogy neked nem is kell Jézusról beszélni, minek is. Miért? Hát csak úgy egy hideg parancsnak engedjek? Hát nem akarok engedni annak. Ha valaki már hitáltal befogadta az Isten szerelmét, Jézus Krisztust, így is fogalmazhatjuk, akkor az viszont fogja szeretni Istent, és szükségét érzi, szeretettől indítatva, hogy tegye azt a parancsot. Az az Isten szeretet, hogy követem a parancsolatait. És azt parancsolta, hogy misszionáljak, beszéljek az ő Krisztusáról. Hát beszélek. Vagy pedig, testvérek, az is lehet, hogy valaki meghidegült ebben a szeretetben. És azért lett némává, azért nem beszél Jézusról, mert ez az Isten iránti szeretet kihűlt benne. Vagy nagyon, hát nem, hogy teljesen kihűlt, de úgy lecsappant, úgy meghűvösödött egy kicsit. És ha meghűvösödik az a szeretet, az első szeretetnek a tüze úgy lelohad, akkor már az ember nem fog úgy beszélni az Úrról. Sokan elmondják, hogy amikor én az Úrhoz tértem, és az Úr kegyelme engem átölelt, és megváltozott az életem, akkor úgy éreztem, hogy ezt mindenkinek el kell mondanom, mert az első szeretet tüze úgy vitt engem, és hazamentem, és idementem, és odamentem, és mindenkinek traktátust osztottam, és mondtam, és beszéltem róla az első szeretetnek a tüzével. Aztán valahogy kihűlt. Ha kihűlt, menj vissza a kereszthez. Menj vissza Jézushoz, aki meghalt érted. Jöjj az Úr asztalához, de hitáltal jöjj a Krisztushoz, akit kiábrázol. És fogadd el újra az ő szeretetét. Gondolj bele abba. Kérjed, hogy töltse ki újra az ő szeretetét a te szívedbe, hogy újra föllángoljon az a szeretet, és egy szeretettől indítatva menj és beszélj az Isten parancsa szerint róla. És éld az ő parancsolatait az életedbe. Pálnál tehát, testvérek, hogy visszakanyarodjunk hozzá, lássátok ezt, hogy ő a Szentlélek által indítatott. És ugyanakkor benne van az Istennek megtapasztalt, elhitt szeretete. Ez is hajtja őt előre. És a harmadik dolog, testvérek, amit mindenképpen kell látnunk, hogy Pál szerette az embertársait is. Szerette az embertársait, a fele barátait. Ki az én fele barátom? Mindegyik ember a fele barátod, mondja Jézus az irgalmas samaritánus példázatában. Pál szerette az embertársait. Személy válogatás nélkül zsidókat is, meg nem zsidókat is. Szerette őket. És ez az ember azt mondja, hogy tulajdonképpen az embertársaim szeretetére is az Istennek a szerelme szorongat, a Krisztusnak a szerelme szorongat, mivel ő szeret engem, én is szeretem nem csak őt, hanem az embertársaimat is, mert a Krisztus általam is akarja őket szeretni. És hogy akarja szeretni? Úgy, hogy megmutatja nekik, az embertársaimnak az üdvösségre vezető utat. Nekem el kell mondani az embertársaimnak, zsidóknak és nem zsidóknak, hogy hogy juthatnak át a kárhozatból az életre, a sötétségből a világosságra, a halálból az életre. Hogy juthattok át? Azon a kapun, amin nem tudja az ember, hogy hogy lehet átjutni, ha csak nem Isten megmutatja neki. Azon a kapun, amin át akar menni minden ember, de nem tudja, hogy hogy menjen át, mert nem tudja, hogy hol az a kapu. Íme itt a Krisztus, aki által a bűnből a tisztaságra, a halálból az életre, a kárhozatból az üdvösségre átmehettek. Pál megmutatja az embertársainak, testvérek, a kaput, aki által minden megváltozhat, a forduló pontot, ahol minden más irányt vehet. Itt a Krisztus. Kedves testvérek, így látjuk ezt a Bibliában másoknál is. Hiszen még Pál apostol előtt ugye ismerjük mi a Jézus történetét. Amikor András felismeri Jézust, hogy kicsoda ő, megy és szól a testvérének, Simonnak, Péternek, későbbi Péternek. Fülöp, a másik tanítvány, közli a hírt Nátánael-lel. Mindenki, aki megismeri a Krisztust, benne az Isten szeretetét, az megy tovább és beszél Krisztusról másoknak állandóan. Kötelességüknek érzik. Hát ezt a legjobb hírt nem lehet magunkba tartani. Hát te is tudd meg, hát te is tudd meg. Kaptunk egy kiváló hírt, egy nagyszerű hírt. Hát elmondom neked is, meg neked is, meg neked is. És Pál testvérek egyszerűen megy. És mondja mindenkinek, fűnek, fának. Persze nem ilyen hebehúrgya módon, ahogy én most kifejeztem magamat, mert sokkal megfontoltabb ember volt ennél. Nem csak úgy, hogy ment az utcán, azt hol ennek, hol annak mondtam, meg volt egy szisztematikája annak a munkának, volt egy módszer annak a munkának, ahogy ő azt csinálta minden helyen, de csinálta, testvérek, mert aggódott az emberekért. Ez az ember aggódott az emberekért. Olvassátok a leveleit, azt érzékeljük, hogy látja ez az ember például a pogányoknak a bűneit. Látja az erkölcstelenségeiket is, de az összes bűnük közül a legnagyobb bűnüket látja, a bálványimádást. Hogy nem az élő Istent imádják. És azt is tudja, hogy jönni fog az ítélet órája ezeknek az embereknek a számára. Oda kell állniuk majd nem a bálványisteneik elé, hanem az élő Isten elé. És az élő Isten a bűneik miatt, a bálványimádások miatt el fogja kárhoztatni őket. Mert ezt kijelentette. És Pál nem akarja, hogy ezek az emberek elkárhozzanak. Nem akarja. Hogy ne kárhozzatok el. Hát az Isten elküldte Krisztust, hogy benne higgyetek, és általa benne higgyetek az igaz Istenbe. Térjetek el ezektől a bálványoktól, mondja nekik. Forduljatok, hagyjátok őket, dobáljátok ki őket. Elég forradalmi üzenet volt egy tiszta bálványimádó világban. Hagyjátok ezeket, és menjetek a Krisztushoz. És akkor élni fogtok. Mert nem csak azt tudta Pál apostol, hogy jön a haragnak a napja, hanem azt is tudta, hogy közeledik az Isten országa. És erről is nagyon sokat ír a leveleibe. Jön az Isten országa. Az új ég és az új föld. Jönni fog az Isten országa. Olyan ország lesz, amit emberi szem nem látott, nem tudunk el se képzelni. Olyan csodálatos lesz. És ti, kedves pogányok, vagy messiást elvető zsidók, kimaradtok ebből? Hát kimaradtok a legnagyobb jóból, amiből az ember nem akar kimaradni. Kimaradtok pedig belőle, ha nem hisztek a Krisztusban. És beszél ezeknek az embereknek, ettől a kettős aggodalomtól hajtva. Jön a haragnap, és elvesztek. De jön az Isten országa, és kimaradtok belőle. Hát ezt akarjátok? Testvérek, mi nem aggódunk az embertársainkért? Nem aggódunk, értük? Ha nem aggódunk, azért nem aggódunk, mert nem szeretjük őket. Ha szeretjük az embertársainkat, ha a Krisztus szeretete szorongat minket az ő irányukba is, akkor egyszerűen nem tehetjük meg, hogy úgy tétlenül nézzük őket, és némán nézzük, hogy egyszer csak mennek a pokolba, vagy éppen kimaradnak az eljövendő Isten országából, mert mi bezzeg majd ott leszünk. Mi élvezzük majd, de őket, hát kit érdekel, hogy ő velük mi lesz. Ez nem az igazi keresztjéneknek a lelkülete, testvére. Az igazi keresztjén lelkület a szereti az embertársat. Aggódik azért, hogy mi lesz ennek az ember, nem csak itt a földön a sorsa, mert látjuk szerencsétlent, hogy mit csinál, meg hova megy, meg hova jut. De nem csak ezért aggódunk, hanem azért is aggódunk, hogy mi lesz az örök sorsa neki. Ha szeretjük az embereket, testvérek, aggódunk a közös és örök sorsuk felől. Hát nagyon különös ez, hogy az apostol egy másik példáját is hadd idézzem, ami ugyancsak erről az ember szeretetéről tanúskodik, hogy azt mondja, hogy ő felelősnek érzi magukat ezekért az emberekért. Nem csak aggódik értük, felelősnek érzi magát. Úgy érzi, hogy tartozik ezeknek az embereknek. Ilyen ezt a képet használja, hogy ő egy adósa az embereknek. Pontosabban úgy fejezi ki magát, hogy ő az Istennek az adósa azért a nagy szeretetért, amit neki adott, de az adósságot nem Istennek törleszti, hanem az embereknek kell, hogy törlessze az adós. Minden ember adósának érzi magát, hogy elmondja nekik is az evangéliumot. Hogy nem tudom, hogy értik ezt a testvérek, hogy Isten nekem, mondja Pál apostol, egy olyan nagy ajándékot adott. A Krisztust adta nekem, az életet adta nekem ő benne, az üdvösséget adta nekem. És én ezt nekem így odaadta. Ezt én hitáltal elfogadtam. És engem ez az ő ajándéka, ez egyszerűen az ő adósává is tett, de Istennek nem kell fizetnem semmit ezért, viszont az emberek felé fordít, és egyszerűen az összes emberben olyas valakit látok, akinek meg kell adnom az adósságot, az Isten iránti adósságomat törlesztem azzal, hogy hirdetem nekik az evangéliumot. Egy furcsa gondolkozás, ez a mi számunkra olyan különös. De azért ismerős keresztjének között ez, mert például, amikor idejöttek Angliából, és hozták nekünk ezeket a mikrofonokat, meg a vezetékeket, meg az erősítő rendszerünket, akkor azt mondta nekünk az angol ember, aki ez a lelkész, illetve azt üzente nekünk az a lelkész, hogy ezt ne nekik háláljuk meg, hanem használjuk ezt az Isten országa terjesztésére, és mások felé fejezzük ki az irántuk érzett hálánkat. Valami ilyesmiről van szó, hogy kaptam valamit, mondja az apostol az Úrtól, a legnagyobb ajándékot, de az Úr nem azt mondta, hogy nekem törlezd az adósságot, hanem azt, hogy nekik törlezd, az embertársaidnak. Azzal, hogy hirdeted nekik a Krisztust, az irántam való szeretet adósságodat törleszted ezzel. Testvérek, hát így van ez. Ha mi megkaptuk az Istennek a szeretetét, a kegyelmet, az örök életet, az üdvösséget, akkor mi az Isten adósaivá lettünk, eladósított minket egy életre, egy örök életre. De nem azt mondja, ne nekem fizess, a gyerekednek, a férjednek, feleségednek, munkatársaidnak. Nekik fizess az irántam való adósságot, és mivel azzal, hogy beszélsz nekik rólam, hirdeted a bennem megjelent igazságot, kegyelmet, szeretetet. Testvérek, egyszerűen, aki az Úr szeretetét megkapta, elfogadta hitáltal, az egyszerűen felelősnek fogja érezni magát az embertársaiért, akiket szeretnie kell. Hát ilyenek meg olyanok azok az embertársaink, tudjuk mi. Jó, esik néha kijönni közülük, és elbújni egy templomba. De az Úr azt mondja nekünk, a templomba menjél vissza szépen. És szeresd őket azzal, hogy hirdeted nekik az én nevemet, az én kegyelmemet, amit a Krisztusban adtam neked. És ami a Krisztusban rejlik. Lássátok, testvérek, tehát ezt a három erőt, ami Pál apostolban így egymással teljesen összefonódva, egymásba olvadva, egymást erősíti. Pál a nagy misszionárius. Isten kegyelméből az, de tényleg nagy misszionárius, akiben olyan erősen munkálkodhatott a Szentlélek, és úgy munkálkodott benne, hogy őt űzte hajtotta a misszióra. Menjél és beszélj róla. Beszélj a Krisztusról. Beszélj a Krisztusról. De ott van ebben a Pálban az Isten iránti szeretet is. És megy, és mert szereti az őt előbb szerető Istent, és ezért beszél. De szereti az embereket is, akik körülötte vannak. Mindegy, körülmetélt vagy nem körülmetélt. Ilyen, olyan ember szereti őket. Felelősnek érzi értük magát. Aggódik az örök sorsuk iránt. És valahogy hirdeti nekik a Krisztust. Nem törődik vele, hogy megkövezik, kidobják az ablakon, visszamegy az ajtón, vagy az ajtón dobják ki, visszamegy az ablakon. Egyszerűen mondja a Krisztust. És az élete végéhez közeledve pedig aztán leírja, hogy a nemes harcot megharcoltam. A futásomat elvégeztem. Nem csak abban, hogy én hű maradtam az Úrhoz, mert ő hű maradt hozzám, hanem amit rám bízott szolgálatot, hogy teljesítsem azt. Azt tőlem telhetően elvégeztem. Testvérek, bárcsak bennünk is a Szentlélek munkája úgy érvényesülhetne, és az Isten szeretetében megújulnánk, és az emberek iránti szeretetben is megújulnánk, mert akkor kimegyünk innen. És tényleg valami belső rugók fognak bennünk hatni, és nem hagynak minket, hogy némák legyünk, hanem megmozdul a szánk, a szívünk, a nyelvünk, a kezünk, és hirdetjük a Krisztust az embereknek. Vigyen minket az Úr, testvérek, ilyen módon ebbe a világba. Most is, ezen a pünkösdön is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te drága igédet, annak világosságát. Köszönjük lelkedet, aki által megértjük a te igédet. Köszönjük, hogy most is érzékelteted velünk, hogy a Szentlélek munkálkodik bennünk és indít a misszióra. És a Szentlélek által fölgerjeszted a szívünkben az irántad való szeretetet, és az embertársaink iránt való szeretetet is. Kérünk téged, Urunk, hogy ha lehetséges, legyen lelked munkája oly erős bennünk, hogy ne tudjunk ellenállni egyáltalán. Hadd érezzük, Urunk, az irántad való szeretetnek a tüzét, újra föllobogni a szívünkben. És hadd érezzük, Urunk, az embertársaink iránt való szeretetet is fellobogni a szívünkben. Látod, hogy ez az, amit igyekszünk sokszor a legjobban eloltani magunkban, mert az embereket ilyeneknek meg olyanoknak látjuk, és csak kritizáljuk és bántjuk őket, mert ők is bántanak minket sokszor. És látod, hogy már örülünk, hogyha kimehetünk az emberek közül, és kicsit magunk lehetünk, akár veled is, vagy egymás között is. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy a te szereteted indítson minket ember szeretetre is. Arra az aggódásra, hogy vajon mi lesz velük. Hogy történik velük? Könyörülj meg rajtunk, hogy szeressük annyira az embereket, hogy beszéljünk nekik a legjobb hírről, és a legszükségesebb hírről, amire csak szükségük van, rólad. Rólad, Urunk. Kérünk téged arra, hogy te elevenítsd meg bennünk ezeket a motiváló erőket, hajtó erőket, hogy mindnyájan misszionáriusok lehessünk ebben a gyülekezetben, a te küldötteid. Nem egy egyház küldöttei pusztán. Nem egy gyülekezet képviselői, hanem a te képviselőid ebben a világban. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünket, és tégy bennünket is, és többi keresztény testvéreinket is. Pálapostól-szerű misszionáriusaiddá küldötteid ebben a világban. Hiszük, hogy bizonyságtételünket te magad mondod majd, te magad áldasz meg minket, te magad képesítesz mindennek a teljesítésére. Légy áldott, hogy így bízhatjuk most oda magunkat a te kezedre. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünk további részét, úrvacsorai közösségünket is, és te légy, aki megújítasz bennünket lelked által a te szeretetedben és az embertársaink iránti szeretetben is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Amint láthatják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Ha valakik kívánnak részesülni, a szent jegyekben azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy Isten tisztelet után valamivel elindulunk, akik szeretnénk menni Tiszaszigetre, a mélyponthoz, és ott együtt tudunk lenni egy kis szalonnasütés erejéig, kis beszélgetés erejéig a délutáni órákban. Úgy látjuk, hogy szép idő adatott nekünk. Ha valaki szeretne akár autóval kijönni, akár biciklivel, az Isten tisztelet után nem sokkal indulunk, és mindenkit szeretettel látunk. A ránk következő héten pénteken lesz imaóránk. Tehát legközelebbi alkalmunk pénteken este 6 órakor lesz az imaóra. Testvérek, a záró énekünk, illetve az úrvacsorára készülő énekünk a 375. dicséret. 375. dicséret kijelölt verseivel énekeljük az első versét, valamint a 4. verstől a 7. versig. Az első vers így kezdődik: Jézus az ígéretet im bételjesítetted.